We welcome you to the general release.
Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza általános segítőegyleti gyűlésén. Julie Bibek nőtestér vagyok, a segítőegylet általános elnöke. Köszönjük szeretett profitánkat, Thomas S. Monson elnököt, Harry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát, és Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Az est folyamán ő fog hozzánk szólni. Köszönjük továbbá Russell M. Nelson és D. Todd Christopher elderekkel is a 12 apostolok bórumából, valamint Bruce C. Hefen eldert a 70-ektől. Ezek a férfiak tanácsadóként irányítják a segítőegylet általános elnökségét. Nagyon örülünk, hogy ma este itt van velünk Ellen S. Dalton, Mary Ann Cook és N.M. Deep nőtestvér is a fiatal nők általános elnökségétől, valamint Cheryl C. Lent, Margaret S. Lifworth és Vicky F. Matsumori nőtestvér az elemi általános elnökségétől. Ők mind kiváló és rátermett nők. Mély hálával tartozunk a rengeteg munkájukért, melyet azért tesznek, hogy hitet oltsanak a felnövekvő nemzedékbe. Szintén az emelvényen foglalnak helyet bölcs és gyakorlattanácsosaim és egyben barátaim, Sylvia H. Allred és Barbara Thompson nőtestvérek, továbbá a segítőegylet általános testületének tagjai, akik nagyszerű támogatást nyújtanak ehhez a munkához. A gyűlés zenéjét a Utah Alpine és Highland szövegeinek segítőegyletéből alkult kórus biztosítja. Vezényel Mary Webb, orgonán később Bonnie Goodliff. A kórus most elénekli a jó jel, ő, ó nagy király kezdeti himnuszt. Az ének után a nyitóimát N.W. Farnsworth nőtestvér mondja majd, aki a segítőegylet általános testületének tagja.
We've waited long for. Our beloved Father in heaven,
szeretett mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy nőtestvéreként itt találkozhatunk ma, világszerte segítő életi nőtestvéreként. Hálásak vagyunk a csodálatos vezetőnkért, Beck nőtestvérért, és mindazért, amit tesz értünk. Hálásak vagyunk, hogy van egy élő profétánk, aki velünk van ma, Monson elnök, és az ő elnökségért. Kérünk, áld meg őket, és kérünk, hogy áld meg a mai beszélőket, hogy velük legyen a Szentlélek, és azt tudják mondani, amire szükségünk van. Kérünk, segíts, hogy mindig meghallgassuk, és követni tudjuk a tanításaikat. Kérünk, hogy a himnuszok erősítsék a bizonyságunkat. Hálásak vagyunk a misszionáriusokért a világszerte, és kérünk, hogy támogasd és segítsd az ő családjukat. Again, we thank thee for the gospel of Jesus Christ and for the rescue. Köszönjük neked Jézus Krisztus evangéliumát és a visszaállítást Joseph Smith proféta által. Szeretünk téged, és hálásak vagyunk Jézus Krisztus engesztelésért. Kérünk, áld meg minket ma este, hogy életünkben hasznosítani tudjuk ezeket hasznosítani Jézus Krisztus nevében. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Most pedig örömömre szolgál, hogy én szólhatok hozzátok. Beszédem után a kórus elénekli a Lásd, követlek, Uram című himnuszt. Az éneket követően Sylvia H. Orred nőtestvér, a fiatalnők általános elnökségének első tanácsosa szól hozzánk. Őt Barbara Thompson nőtestvér, a segítőegylet általános elnökségének második tanácsosa követi majd. Ezután a kórus és a gyülekezet elénekli az Örvendőzzünk együtt kezdetű himnuszt. Drága nőtestvéreink, mi csodás látvány rátok nézni. Oly nagyon hálásak vagyunk, hogy veletek lehetünk. Szívből szeretünk, és nagyra értékelünk benneteket. A segítőegylet általános elnökségeként az elmúlt évben világszerte meglátogathattunk benneteket. Tanácskoztunk veletek Németországban, Dániában, Ausztráliában és Gánában. Együtt imádkoztunk veletek Szingapurban, Hongkongban, Indiában és Sri Lankán. Felemelő élményben volt részünk, és együtt tanultunk veletek Brazíliában, Chilében, Puerto Ricóban, Kanadában és az Egyesült Államokban. Örömmel tölt el a tudat, hogy célja jártok jót tévén, hogy a szabadító tette. Bámulatos munkát végeztek. Mégis úgy érezzük, hogy van még mit tenni. Az Úrhoz fordultunk sugalmazásért, hogy megtudjuk, miként segíthetünk a papságnak Isten földi királyságának felépítésében. Eljött az ideje, hogy a segítőegylet úgy töltse be a célját, ahogy még soha azelőtt. Ahhoz, hogy haladjunk és elérjük mindazt, amit az Úr megkíván, világosan értenünk kell a segítőegylet célját. Kezdetként tekintsünk át néhány eseményt a segítőegylet történetéből, hogy elmagyarázhassam, miért alakult meg a segítőegylet. Ki fogok hangsúlyozni három olyan feladatot, amelyben minden segítőegyleti nőtestvér osztozik. Végül pedig elmagyarázom, az Úr miképpen várja el tőlünk isteni megbízatásunk teljesítését, mint egyéni, mint pedig szervezeti szinten. Lehetetlen volna megérteni, miért van szükségünk egy női szervezetre az egyházban, ha először nem értjük meg Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítását. Az Úr, ismerve a csapásokat, melyek majd ezekben az utolsó napokban következnek be, szólt ifjú Joseph Smith szolgájához, és parancsolatokat adott neki, hogy a hit gyarapodhasson a földön, hogy meg lehessen alapozni az ő örök szövetségét, hogy evangélium a teljességét az erőtlenek és egyszerűek által lehessen hirdetni a föld széleinek és királyok és uralkodók előtt. Az Úr munkája akkor teljesedik be, amikor az ő evangéliuma minden nemzetnek és nemzetségnek és nyelvnek és népnek hirdetetik majd. És amikor örökkévaló szövetsége visszaállítottak a templomi szertartások által. Ugyanúgy, ahogy a szabadító buzdította Máriát és Mártát az új szövetségi időkben, hogy vegyik ki részüket az ő munkájukból, ezen adományozási korszak nőtestvérei is hivatalos megbízatást kaptak, hogy vegyenek részt az Úr munkájában. A nők a visszaállítás korai napjaitól kezdve aktívan segítettek az egyház felépítésében azáltal, hogy támogatták a misszionáris munkát, részt vettek a templomok építésében és olyan közösségek létrehozásában, ahol a szentek együtt hódolhatnak. A segítőlet 1842-ben történt megszervezése összefogta és mozgósította a nők erejét, és konkrét feladatokat írt számukra elő az Úr királyságának felépítésében. Ahhoz hasonlóan, hogy a papsági kvórumok is konkrét feladatokat róttak a férfiakra. Megszervezése óta a segítőlet világszerte elterjedt, és a legnagyobb, és minden tekintetben a legnagyszerűbb női szervezetnek tartják a föld színén. Joseph Smith prófétának köszönhetően tudjuk, hogy a segítőegylet is hivatalos része volt a visszaállításnak, és hogy az ősi egyházban is létezett egy hasonló szervezet a nők számára. Joseph próféta azt tanította, hogy a segítőegylet egy Isten által fenségesen megalkotott, fenségesen felhatalmazott és fenségesen elrendelt szervezet, amely a menny törvénye szerint arra szolgál, hogy segítsen az Úrnak véghez vinni az ember örök életét. A segítőegyleten keresztül a nők hivatalos szerepet töltenek be az egyházban, hatalmas feladatokkal felruházva, ideértve a templomban való szolgálatot és az evangélium tanítását. A segítőegylet továbbá arra hivatott, hogy elültesse és segítsen gyarapítani a Jézus Krisztusról és az evangéliumról való bizonyságot, megerősítse a családot és az otthont, és minden családi kötelességnek eleget tegyen. Kötelesség, hogy gondoskodjon a szegények, a betegek és a szükséget látók szükségleteiről. De Joseph F. Smith elnök azt mondta, hogy munkájának nagyobb része az lesz, hogy törődjön az egyház minden nőtestvére lelki jólétével. Összegezve, a segítőegylet célja, ahogyan azt az Úr meghatározta, az, hogy megszervezze, tanítsa és ösztönözze az ő leányait, felkészítve őket az örök élet áldásaira. Ezt szeretném elismételni. A segítőegylet célja, ahogyan azt az Úr meghatározta, az, hogy megszervezze, tanítsa és ösztönözze az ő leányait, felkészítve őket az örök élet áldásaira. Hogy a segítőegylet betölthesse célját, az Úr a következőket parancsolta minden egyes segítőegyleti nőtestvérnek és a szervezet egészének. Első, gyarapítsák a hitüket és személyes igaz lelkőségüket. Második, erősítsék a családokat. És harmadik, szolgálják az Urat és az ő gyermekeit. E feladatok mindegyike alátámasztja és megerősíti a másik kettőt. Ha növeljük hitünket, akkor családunk is megerősödik. Amikor szolgáljuk az Urat és az ő gyermekeit, hitünk és az igaz lelkűségre való képességünk is növekszik. Ez a három feladat elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Kezdjük az első feladattal. Gyarapítsuk a hitünket és személyes igaz lelkűségünket. Ahhoz, hogy megtegyük saját részünket az Úr tervében, gyarapítanunk kell a hitünket és személyes igaz lelkűségünket. Az egyháztagság hitet igényel, amelyet szorgalmunk, hitünk, türelmünk által táplálhatunk egész életünkön át. Közös örökségünkben a hit rendkívüli példáira találhatunk az egyház korai nőtestvérek között. Az egykori pionírnőket elűzték otthonaikból, és öldözték őket a hitük miatt. Voltak, akik tűzvészt és árvizet éltek túl. Átkeltek a tengereken, és több ezer mérföldet gyalogoltak, eltűrve a mocskot, a betegségeket, és az éhhalál fenyegetését azért, hogy segítsenek felépíteni Isten földi királyságát. Sokan közülük az út során eltemették férjüket, gyermekeiket, a szüleiket és testvéreiket. Miért tették meg mindezt? Azért, mert hitük lángja ott lobogott a lelkükben. Ezeket a figyelemre méltó nőket nem a cifra öltözék, a még több szórakozás, az evilági hatalmas paloták érdekelték, vagy az, hogy még több anyagi javakat gyűjtsenek. Ahogy nektek is, volt egy meggyőződésük és bizonyságuk arról, hogy Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma igaz, és hogy az Úrnak szüksége van rájuk, hogy megtegyék saját részüket az ő földi királyságának létrehozásában. Személyes igaz lelkűségre való mindennapi igyekezetük arra irányult, hogy még inkább hasonlóvá váljanak a szabadító azáltal, hogy bűnbánatot tartanak, tanulmányozzák a szentírásokat, imádkoznak, engedelmeskednek a parancsolatoknak, és törekednek mindarra, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó. A második, a családok megerősítése. Második felelősségünk a családok megerősítése, hiszen a családok világszerte romlott szokásoknak és a hamis tanítások miatti támadásoknak vannak kitéve, melyek legyengítik őket. Ezért akár házasok, akár egyedülállók, akár idősek, akár fiatalok vagyunk, kötelességünk megvédelmezni és gyakorolni a család kiáltvány a világhez című kiáltványban található igazságokat. Az első elnökség kijelentette, hogy bármennyire fontos és helyén való is egy másik igény vagy tevékenység, nem engedhetjük meg, hogy az Istentől kapott feladataink helyére kerüljön, melyeket csak szülők és családok láthatnak el megfelelően. A most született gyermekek egyre bűnösebb világban nőnek fel. Otthonaink menedékké kell, hogy váljanak számukra a gonosz elől, melyen nap mint nap szembesülnek. A segítőegyletet úgy kell megszervezni, összehangolni és mozgósítani, hogy azáltal megerősíthessük a családokat. Ezt évekkel ezelőtt tanultam meg, amikor friss házas voltam. A szüleim, akik a szomszédban laktak, bejelentették, hogy a világ másik felére költöznek. Mindaddig édesanyám gondoskodó, bölcs és ösztönző példájára támaszkodtam. Most pedig hosszú ideig távol lesz tőlem. Ez még az e-mail, a fax, a mobiltelefonok és a webkamerák kora előtt történt, mikor a postai kézbesítés is közismerten lassú volt. Az egyik nap, mielőtt elment, ott ültünk egymás mellett. Édesanyámmal.
And with the spirit and power of revelation,
majd zokogva is, majd megkérdeztem, ki lesz ezek után az édesanyám? Az anyukám alaposan végig gondolta, a lélek és a kinyilatkoztatás erejével, melyet az ilyen helyzetben lévő nők kapnak, és azt válaszolta, ha többé nem jönnék vissza, ha soha többé nem látná viszont, semmi más nem tudnék neked soha többé tanítani, bízd magad a segítőegyletre. A segítőegylet lesz az édesanyád. Anya tudta, hogyha beteg lennék, a nőtestvérek gondoskodnának rólam, és hogyha majd gyermekeim születnek, akkor is segíteni fognak. De édesanyám legnagyobb reménye abban volt, hogy a segítőegyleti nőtestvérek erőteljes lelki vezetőim lesznek. Attól kezdve bőségesen volt, mit tanulnom a nagyszerű és hithű nőktől. A három év alatt, míg szüleim távol voltak, három különböző nő volt a segítőegyleti elnököm az egyházközségben, ahova jártam. Alta Chamberlain felkért, hogy tanítsak időgazdálkodást és otthon szervezést a nőtestvéreknek, talán pont azért, mert látta, hogy ezeket fejlesztenem kell. Jean Horn arra biztatott, hogy végezzem el az első komoly, személyes mormon könyve tanulmányozásomat. Norma Healy nőtestvértől kaptam az első feladatomat a konzervüzemben. Nagyon sokat tanított nekem a szolgálatról. Ezek a csodálatos nők értették a segítőegylet célját. Harmadik, szolgáljuk az Urat és az ő gyermekeit. Az egyház nőtestvérek harmadik feladat ez. Érdekes számomra, hogy a néhány év során, amíg édesanyám nem volt velem az egyházközségben, elemi elnökként, majd később fiatal nők elnökként szolgáltam. Tagja voltam az egyházközségi tanácsnak, és a püspökség irányítása alatt dolgoztam. Boyd K. Packer elnök azt tanította nekünk, hogy ugyanúgy, hogy az állami papságban szolgáló sok férfi testvér a magasabb papságot erősíti, a fiatal nők osztályaiban és az elemében végzett önzetlen szolgálat és a segítőegylet iránti odaadást tükrözi. Azzal, hogy egy másik segédszervezetben szolgálunk, nem mentenek fel bennünket a segítőegylet nőtestvéri közösségéből, mivel nem kibejárkálunk a segítőegyletben. Ezért mindig kapcsolatban állunk a segítőegylet céljával és feladataival, és áldottak vagyunk minden olyan lehetőségért, amikor példák és hithő pásztorai lehettünk mennyatyánk gyermekeinek. A segítőegylet megbízatásai közé tartoznak a világ legfigyelemreméltóbb szolgálati lehetőségei, melyek minden nőtestvér számára megadattak. Miközben mindenfelé utazgattam a világban, láttam, hogy sok-sok ezeren vannak közületek olyanok, akiknek jelenleg nincsen férjük vagy gyermekük. Ti mindnyájan a hit, a tehetségek és az odaadás hihetetlenül mély forrásai vagytok. Senki sincs jobb helyzetben állatok ahhoz, hogy a templomokban dolgozzon, missziót szolgáljon, tanítsa felnövekvő nemzedéket, és segítsen azoknak, akik valamilyen gonddal küszködnek. A segítőegylet szüksége van rátok. Fiatalságotokon és erőtökön is eltűnöttem, akik csak most léptetek át a fiatalnő programjából a segítőegyletbe. Láttam, hogy a szívetek sóvárog azért, hogy jó irányba változtassátok meg a világot. Gyakran elképzelem, mi minden történhetne például a család történeti munkaterületén, ha megosztanátok a technikai tudásotokat az idősebb nőtestvérekkel, mint amilyen én is vagyok. Nem engedhetjük meg, hogy elpazaroljuk fiatalos erőtöket azzal, hogy odaültetünk benneteket az idősebb és tapasztaltabb nők mellé, és azt mondjuk, figyeljétek, hogy végzik el a segítő, illetve összes tervezési, szervezési és munkát igénylő feladatát. Az Úr feladatát az ő módján végezhetjük el úgy, hogy személyes kinyilatkoztatásra törekszünk, és amikor azt megkapjuk, azt szerint is cselekszünk. Személyes kinyilatkoztatás nélkül nem lehetünk sikeresek. Ha hallgattunk a személyes kinyilatkoztatásra, akkor nem hibázhatunk. Nefi próféta azt tanítja nekünk, hogy a Szentlélek minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek. Megjövendőlték, hogy az utolsó napokban az Úr kitölti lelkét az ő szolgáló lányira. Mindez így is lesz, ha engedjük, hogy elég nyugodtak és csendesek legyünk ahhoz, hogy meghalljuk a lélek hangját. Neil A. Maxwell Elder azt tanította nekünk, hogy az, hogy kinyilatkoztatást kapjunk elhívásunkkal és személyes életünkkel kapcsolatban, az részünkről komoly szellemi erőfeszítést igényel. Kinyilatkoztatást nem holmi gomnyomásra kapunk, hanem saját erőfeszítéseink eredményeképpen. Ebben segítségünkre van a bőjt, a szentírás tanulmányozás és a személyes emélkedés. Ami a legfontosabb, hogy a kinyilatkoztatáshoz megfelelő fokú személyes igaz lelkűségre van szükség, hogy alkalmattán váratlanul is kaphassunk kinyilatkoztatást. Spencer W. Kimball elnök évekkel ezelőtt kijelentette, olyan erő van ebben a szervezetben, melyet eddig teljes mértékben még nem gyakoroltak Sion otthonainak megerősítésére és Isten királyságának felépítésére, és nem is fognak, amíg a nőtestvérek és a férfi testvérek egyaránt el nem sajátítják a segítőegylet jövőképét. A segítőegyletet azért hozta létre az Úr, hogy megszervezze, tanítsa és ösztönözze az ő lányait, felkészítve őket az örök élet áldásaira. A mi szándékunk az, hogy támogassuk az egyház nőtagjait egyéni feladataikban azáltal, hogy gondoskodunk róla, minden gyűlés, minden lecke és minden tevékenység, melyet végzünk, segít növelni a hitüket, személyes igaz lelkűségüket, megerősít a családjaikat, és segít szolgálniuk az Urat és az ő gyermekeit. Egyetlen módon érhetjük ezt el. Azáltal, ha törekszünk a személyes kinyilatkoztatásra, elfogadjuk azt, és azt szerint is cselekszünk. A világméretű nőtestvéri közösség valódi ereje ott rejlik minden nőtestvérben. Lehet, hogy erőtlennek, és egyszerűnek tartjuk magunkat, de mindannyian egy nemes örökségben osztozunk, és képes vagyunk olyan hitet kifejleszteni, amely felér azoknak a rendkívüli hithőnőknek a hitével, akik előttünk jártak. Létfontosságú szerepünkben Isten királyságnak felépítésében és az Úr eljövetelének előkészítésében. Sőt, az Úr nem tudja elvégezni az ő munkáját a leányai segítsége nélkül. Emiatt az Úr elvárja tőlünk, hogy hozzunk több áldozatot. Azt várja tőlünk, hogy töltsük be úgy a segítőegylet célját, ahogy még azelőtt soha. Hálás vagyok azért, hogy tanúbizonyságomat tehetem Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának igaz voltáról és egy élő profétáról, aki az ő munkáját vezeti. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My heart is full of joy and gratitude.
A szívemet öröm és hála tölti be, mikor a nők e különleges gyülekezetére tekintek világszerte. Mi nagy kiváltság, hogy e nagyszerű nőtestvériség részei lehetünk, és egyesülünk azon vágyunkban, hogy megerősítsük az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünket, és felépítsük az ő királyságát. Imádkozom, hogy a lélek vezessen, miközben a templomi hódolat szent témájáról beszélek hozzátok. A templomok a világ legszentebb helyei. A templomokban az egyház érdemes tagjai az elérhető legnagyobb áldásokat kaphatják meg. Mindeközben szent szövetségeket kötünk Istennel, és abban is segítünk, hogy ugyanezek az áldások rendelkezésére álljanak őseinknek is, akik anélkül haltak meg, hogy részesültek volna a szabaduláshoz szükséges szertartásokban. A templomépítés mély jelentőségéről fogok beszélni, hogy a templomban végzett szertartások miért nélkülözhetetlenek a szabadulásunkhoz, és hogy miképpen készüljünk fel a templomba való belépésre. Tanúja voltam annak, hogy mekkora áldozatokat kellett meghozni a sok egyháztagnak azért, hogy eljuthasson a templomba, és ez nagyon lenyűgözött. Hadd osszak meg veletek egy ilyen történetet. 1976-ban, mikor Kosztarikában éltünk, a misszióelnök megkérte a férjemet, hogy segítsen megszervezni az első utat a missziótól a templomhoz. A Közép-Amerika misszió magába foglalta Kosztarikát, Panamát, Nikaraguát és Honduraszt. A legközelebbi templom az arizonai Méza templom volt. 5 napi utazásra volt tőlünk, miközben 6 határon kellett átkelnünk. Azok számára, akik útnak indultak, mindez óriási anyagi áldozatot jelentett. El kellett adniuk a televíziójukat, a kerékpárjaikat, korcsolyáikat és mindent, amit csak tudtak. 2 kényelmesnek egyáltalán nem mondható buszon utaztunk éjjel és nappal. Néhány egyháztag minden pénzét az utazási költségre használta fel, és csupán sóskekszet és margarint hozott magával az útra, és azt ette. Hogy miért hoznak az egyháztagok ekkora áldozatokat, ilyen önzetlenül és boldogan azért, hogy eljuthassanak a templomba? Soha nem felejtem el a léleknek azt a hatalmas kiáradását, melyet a Mésza templomban töltött 3 nap során tapasztaltunk. Mélyen megérintett, mikor láttam, ahogy a családtagok könnyezve ölelkeznek össze, miután az örökkévalóságra összepecsételték őket. 24 évvel később felszentelték a kosztarikai San José templomot. Az ülésen, melyen részt vettem, sokan ott voltak azon családok közül, akik elmentek arra a bizonyos első templomi útra. Hithűen és érdemesen vártak erre a szent pillanatra. Most már mindannyian gyakran elmehetnek a templomba, mert nem régiben szentelték fel a panamai templomot, és bejelentették, hogy Hondurasban is épül majd egy templom. Az Úr mindig arra kérte népét, hogy építsenek templomokat. Ezt parancsolta Mózesnek, készítsetek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam. A hordozható sátor, melyet építettek, Izrael központi hódolati helyéül szolgált az ígéret földjére tartó zarándokútjuk során. A tervrajzát és szerkezetét az Úr nyilatkoztatta ki Mózes számára. Az volt az Úr háza. Salamon király később az elérhető legkiválóbb anyagokat felhasználva építette fel a jeruzsálemi templomot. Földi szolgálata során az Úr szent helynek tekintette a templomot, és azt tanította, hogy tartsuk tiszteletben. A nefiták szintén építettek templomokat az Úrnak az amerikai földrészen. A templom körül kellett gyülekezniük, mikor Krisztus a feltámadása után megjelent nekik. Nem sokkal azután, hogy visszaállították az egyházat ebben az adományozási korszakban, az Úr azt parancsolta a szenteknek, hogy építsenek neki templomot. Szerveződjetek, készítsetek elő minden szükséges dolgot, és alapítsatok egy házat, méghozzá az imaházát, a bőtölés házát, a hitházát, a tanulás házát, a dicsőség házát, a rendházát, Isten házát. A szentek ezután jelentős áldozatok árán felépítették a Körtlen templomot. Ebben a szent templomban fontos papsági kulcsok állítattak vissza, és maga a szabadító is megjelent. Jelenleg 128 működő templom van világszerte, és ezen kívül még jó pár építés alatt áll. Arra utasítottak bennünket, hogy építsünk templomokat, hogy szertartásokat végezhessünk mind az élőkért és mind a haltakért. Ezek a szertartások magukba foglalják az előszertartásokat, a felruházásokat, a házasságkötéseket, a pecsételéseket és a halottakért végzett kereszteléseket, valamint az elrendeléseket. Az előszertartások konkrét, azonnali és jövőbeni áldásokat is biztosítanak számunkra. A felruházás szent szövetségeket testesít meg. Magába foglalja azt, hogy erőt kapunk a magasságból, oktatásban részesülünk, és megkapjuk a megkötött szövetségeinkhez tartozó áldások ígéretét hithűségünk függvényében. Brigham Young elnök a következőképpen határozta meg a felruházás fogalmát. Felruházásotok mindazon szertartások elnyerését jelenti az Úr házában, melyekre szükségetek van ahhoz, hogy ebből az életből eltávozva, az őrtálló angyalok mellett elhaladva visszamehessetek az Atya jelenlétébe. Az olyan összepecsételő szertartások, mint a templomi házasság, örökre összekötik a családokat. A templomban végzett szertartásokkal megkötött szövetségek jelentik majd a belépőnket Isten jelenlétébe. Ezek a szövetségek saját erőnkön túl, magasan látó határunk fölé emelnek bennünket. Azzal, hogy szövetségeket kötünk, megmutatjuk a királyság felépítése iránti elkötelezettségünket. Amikor szövetségre lépünk Istennel, a szövetséges nép részévé válunk. Megkapunk minden megígért áldást a szövetségeink iránti hithűségünk függvényében. A templom a tanulás háza. A templomban kapott tanítások nagy része szimbolikus, és csak a lélek által tanulható meg. Ez jelenti azt, hogy a magasságból taníttatunk. A templomi szövetségek és szertartások hatékony jelképei Krisztusnak és az ő engesztelésének. Mindannyian ugyanabban a tanításban részesülünk, de jobban megértjük a szertartások jelentését, ha gyakran eljárunk a templomba, készen arra, hogy tanuljunk és elmélkedjünk az ott elhangzó örök igazságokon. A templomi hódolat során szolgálhatjuk a halottakat azáltal, hogy helyettesítő szertartásokat végzünk értük. Családtörténeti kutatást bárki végezhet a templom falain kívül, de az elhunyt őseink felmagasztosulásához szükséges szent szertartások csak is a templomokban végezhetők el. A templom az Úr háza. Ő szabja meg használatának feltételeit, valamint hogy milyen szertartásokat végezzenek bennük. Ő állítja fel azokat a normákat, amelyek feljogosítanak bennünket, hogy belépjünk a templomba, és részt vehessünk az ottani hódolatban. Az Úr így szólt Mózeshez, oldd le a saruidat lábaidról, mert a hely, melyen állasz, szent föld. A zsoltárokban az áll, kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén. Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. Az ő háza szent, és semmi tisztátalan nem kerülhet be oda. Az Úr a püspököt és a cövekelnököt jelölte ki arra, hogy eldöntsék, érdemes-e egy illető a templomi ajánlásra, hogy majd beléphessen az ő szent házába. Tökéletesen őszintének kell lennünk a püspökünkkel és a cövekelnökünkkel, amikor interjút készítenek velünk, hogy templomi ajánlást adhassanak. Az oltárra a tiszta szív és a töredelmes lélek ajándékát visszük. A személyes érdemesség elengedhetetlen követelménye annak, hogy élvezhessétek a templom áldásait. Azáltal készülhetünk fel, hogy engedelmeskedünk a parancsolatoknak, és igyekszünk megtenni Isten akaratát. Ha még nem volt lehetőségetek elmenni a templomba, akkor már most kezdjetek el felkészülni, hogy amikor majd alkalmatok nyílik, akkor készen álljatok, és érdemesek legyetek. Amikor elmegyünk a templomba, megtisztítjuk elménket és szívünket azoktól a gondolatoktól és érzésektől, melyek nincsenek összhangban a templom szentségével. Ezen kívül visszafogottan és tiszteletünket kifejezve öltözünk fel. Megjelenésünkkel és öltözetünkkel azt jelezzük e szent esemény során, hogy áhítatosak vagyunk, és tiszteletben tartjuk az Urat és az ő szent házát. miután belépünk a templomba, fehér ruhába öltözünk, amely a tisztaságot és az erkölcsösséget jelképezi. Ekkor készen állunk, hogy részt vegyünk a templomi hódolat csendes áhítatában. Ez az örökkévaló áldás mindazok rendelkezésére áll, akik érdemesek rá, hogy befogadják. Mit tehetnek az egyház nő testvérei annak érdekében, hogy jogosultak legyenek a templom áldásaira? Az Úr prófétáin keresztül hívja mindazokat, akik még nem nyerték el a templom áldásait, hogy tegyenek meg mindent, ami szükséges, hogy jogosultak legyenek rá. Azokat pedig, akik már megkapták ezeket az áldásokat, arra ösztönzi, hogy amilyen gyakran csak tudnak, térjenek vissza oda, hogy újra átélhessék ezt az élményt, valamint, hogy nagyobb rálátásuk legyen az ő örökkévaló tervére, és növekedjen a tudásuk. Legyünk érdemesek arra, hogy templomi ajánlásunk legyen. Menjünk el a templomba, hogy örökre összepecsételhessünk a családunkat. Térjünk vissza a templomba, amilyen gyakran csak a körülményeink megengedik. Adjuk meg elhunyt rokonainknak a lehetőséget, hogy ők is elnyerhessék a felmagasztosulás szertartásait. Élvezzük a lelki erőt és kinyilatkoztatásokat, melyeket akkor kapunk, amikor rendszeresen eljárunk a templomba. Legyünk hithűek, valamint kössük meg és tartsuk be a templomi szövetségeket, hogy ezáltal teljes mértékben részesüljünk az engesztelés áldásaiban. Bizonyságomat teszem arról, hogy a templomok szent helyek, a lelki hatalom és erő forrásai, a kinyilatkoztatás helyszínei, ezek az Úr házai, szabadítunk és megváltunk. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
My dear sisters, how blessed we are.
Drága nőtestvérek, oly áldottak vagyunk. Nem csak az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának vagyunk a tagjai, hanem a segítőegyletnek is, amely az Úr szervezete a nők számára. A segítőegylet bizonyíték arra, hogy Isten szereti az ő leányait. Nem repes a szívetek, amikor felidézitek a segítőegylet történetét, és visszaemlékeztek annak rendkívüli izgalmas kezdeteire? 1842. március 17-én az első segítőegyleti gyűlésen Joseph Smith proféta kijelentette, hogy Krisztus egyházának szervezete nem volt addig tökéletes, amíg a nőket meg nem szervezték. A nőtestvéreket ezután a papság mintájára, a papság irányítása alá szervezte. Az első segítőegyleti gyűlésen összegyűlt elkötelezett nőkből álló változatos csoport sokban hasonlított a segítőegylet mai tagjaira. Voltak köztük fiatal nők és idősebb hölgyek egyaránt. Némelyik tanult volt, és volt olyan is, aki nem részesült hivatalos oktatásban. Voltak köztük házasasszonyok, anyák és egyedülálló nők. Voltak köztük jómódúak, és voltak szegények. Mindannyian szerették egymást és az Urat, és mind arra vágytak, hogy szolgálhassanak. Azáltal, hogy felidézzük, mit tettek a segítőegylet nőtestvérei a múltban, több tudást és útmutatást kapunk. A segítőegylet első gyűlésén Joseph Smith proféta megkérte a nőtestvéreket, hogy segítsenek a fivéreknek gondoskodni a szegények szükségleteiről, törekedve a jószívűségre és kiszolgálva szükségleteiket. Továbbá arra biztatta a nőtestvéreket, hogy cselekedjenek azon velük született tulajdonságok szerint, amelyeket Isten ültetett szívükbe. A nőtestvérek megértették ezt a feladatot, és egy olyan egyletté váltak, amely szolgálja a szegényeket és a szükséget látókat. Emma Smith nőtestvér azt mondta, valami rendkívülit fogunk véghez vinni. Ha egy hajó megfeneklik fedélzetén rengeteg mormonnal, akkor azt tekintsük segélykiáltásnak. Számítunk a rendkívüli helyzetekre és sürgető hívásokra. Az egyház korai napjaiban a nőtestvérek házról házra járva segítettek. Annak során, amit ma látogató tanításnak nevezünk, a nőtestvérek elmentek és mindenkit szolgáltak. Gondoskodtak a szűkölködőkről, meggyőződtek arról, hogy az embereknek van elegendő ételük, ruházatuk, lakhelyük, mindenkin segítettek aszerint, hogy mire volt szükségük. Ha egy nőtestvérnek volt valamije, amit el akart ajándékozni, odaadta a látogató nőtestvéreknek, ha pedig ő látott szükséget valamiben, a nőtestvérek előteremtették azt számára. Kötelezzük el magunkat a segítőegylet mellett, ahogyan Boyd K. Packer elnök javasolta. A segítőegyletben való szolgálat felmagasztal és megszentel minden nőtestvért. Amikor elkötelezed magad a segítőegylet iránt, amikor megszervezed, működteted és részt veszel benne, akkor olyan ügyet támogatsz, amely meg fog áldani minden nőt, aki a hatása alá kerül. Ugyanúgy, ahogyan Emma leírta, a hajó megfeneklett, és az embereknek segítségre van szükségük. Ezt magunkra vonatkoztathatjuk ma is, amikor olyasmit látunk, hogy megbetegszik az egyik szomszédunk, vagy egy gyermeknek útmutatásra van szüksége, vagy egy tizenéves barátokat keres, vagy egy családnak nincs jövedelme, és segítségre van szüksége, hogy újra talpra állhasson. Mindenhol hallhatunk a nőtestvéreink életét érő csapásokról, viharokról és személyes tragédiákról. Nem kell messzire menni ahhoz, hogy tennivalót vagy felmerülő problémákat találjunk. Ne feledjétek, a segítségre leggyakrabban a saját otthonunkban, szomszédságunkban és közösségünkben van szükség. Leginkább csak egy kedves, biztató szóra, egy köszönetre, egy telefonhívásra és egy szeretetteljes mosolyra, egy segítőkésztetre, vagy olykor egy emlékeztetésre van szükség, hogy Isten szeret minket. Oly sokféleképpen vagyunk képesek felemelni és megáldani másokat. A segítőegylet nem csak egy vasárnapi óra, az nem csak egy hely, ahová mehetünk, ha éppen nem az elemiben vagy a fiatal nőknél tanítunk. Ez az Úrnak a nők számára megalkodott szervezete. A segítőegyletben való részvételünk része dicsőséges örökségünknek, és nőként áldás jelent számunkra az Úr egyházában. A segítőegylet korai gyűlésein Joseph Smith azt tanácsolta a hogy tanítsák egymásnak Jézus Krisztus evangéliumát. Azt mondta, hogy az egylet célja nem csupán a szegények sorsának enyhítése, hanem a lelkek megmentése is. Majd hozzátette. Most pedig elfordítom számotokra a kulcsot Isten nevében, és ez az egylet újongani fog, és mostantól fogva tudás és intelligencia árad majd le. Szeretem ezt a kijelentést. Emlékeztet rá, hogy örvendjek azon áldásoknak, melyeket Isten tartogat ezen egyház nőtestvérei számára. A segítőegylet nőtestvérei mindig is igyekeztek tanulni és növekedni. Tudjuk, hogy Isten dicsősége az intelligencia. 1830-ban Joseph prófétán keresztül az Úr azt a kinyilatkoztatást adta Emmának, a próféta feleségének, hogy fejtse ki a szentírásokat és buzdítsa az egyházat, amint az Isten lelke által megadatik neki. Ezt a feladatot nem csak Emma kapta. Joseph elmagyarázta, hogy minden nőtestvérnek törekednie kell erre az ajándékra. A nők tanították Jézus Krisztus evangéliumát, és követték a szabadítót szavaik és tetteik által is. A nőtestvérek Isten jó szava által táplálták egymást. Néhány nő azt mondja, hogy rémisztő dolog egy osztály tanítani, vagy kiállni egy csoport elé beszélni. Biztosíthatlak benneteket, tapasztalatból tudom, hogy nagyon is igaz. Emlékezzünk vissza, mit mondott egyszer Eliza R. Snow az unokahúgának, akit felkértek, hogy egy csoport előtt beszéljen. A lány felállt, majd akkora félelem lett úrrá rajta, hogy képtelen volt bármit is mondani. És végül csak leült. Eliza kedvesen és szelíden azt tanácsolta neki. Semmi baj, de mikor legközelebb megkérnek, hogy újra beszélj, próbálkozz és legyen mondani valód. Lesz mondani valónk, ha az Úr utasítása szerint felkészülünk. Ő azt mondja nekünk, hogy evangéliumát a lélek által prédikáljuk, és az, aki prédikál, és aki fogadja, megértik egymást, és mindketten épülnek, és együtt örvendeznek. Miközben buzgón felkészülünk arra, hogy használjuk az írásokat, és a jóváhagyott egyházi anyagokat, és kérjük az Úr segítségét, ő megadja nekünk a Szentlélek kimondhatatlan ajándékát, és így majd tudni fogjuk, mit mondjunk, hogy mindenki okulhasson. Egy csodálatos segítőegyleti gyűlésen Eliza R. Snow a jegyzőkönyvben feljegyezte, hogy majdnem minden jelenlévő felállt és beszélt, és az Úr lelke, mint egy tisztító patak, felfrissített minden szívet. Reméljük, hogy nőtestvéreink napjainkban is minden alkalommal, amikor elmennek egy vasárnapi tanításra, látogató tanításra, részt vesznek egy tevékenységen, vagy bármilyen szolgálatot végeznek, úgy érzik majd, hogy erőt és tudást nyertek abból, és felemelte a lelküket. Most jobban, mint valaha, olyan nőkre van szükségünk, akik a sarkukra állnak, és erősek. Olyan nőkre van szükségünk, akik erővel, hittel és bátorsággal hirdetik az igazságot. Olyan nőkre van szükségünk, akik igaz lelkű példát állítanak mások elé. Nőkre, akik buzgón munkálkodnak a jó ügyben. Úgy kell élnünk, hogy életünk bizonyságként szolgáljon arra, hogy szeretjük mennyei atyánkat és Jézus Krisztust, és hogy megtesszük, amire ők kértek bennünket. Meg kell tennünk mindazt a jót, amely mélyen ott van a bensőnkben, hogy Isten leányaiként kivehessük a részünket az ő királyságának felépítésében. Ehhez kapunk majd segítséget. Joseph kijelentette, hogy amennyiben kiváltságaitoknak megfelelően éltek, az angyalokat nem lehet visszatartani attól, hogy társaitok legyenek. Viseljük hát egymás terheit. Gyászoljunk azokkal, akik gyászolnak. Vigasztaljuk meg azokat, akik vigasztalásra szorulnak, és így tartsuk meg szövetségeinket, melyeket kötöttünk. Nagyon áldottak vagyunk. A szabadító áll ennek az egyháznak az élén. Élő proféták, látnokok és kinyilatkozók vezetnek bennünket. Vannak szentírásaink, melyeket olvashatunk, tanulmányozhatunk, és válaszokat meríthetünk belőlük mindennapi életünk során. Világszerte vannak szent templomaink, ahol részesülhetünk azokban a szertartásokban, melyek segítenek visszatérnünk mennyei atyánkhoz, és itt vagyunk egymásnak, hogy segítsünk. Miközben a világ számos területén utazok, drága jó nőtestvérek, látom, hogy Isten képmását hordozzátok arcotokon. Hallok a jó cselekedeteitekről és rendkívüli odaadásotokról. Szemeitek Krisztus világosságát tükrözik. Tudom, hogy már ma is tehetünk valami rendkívülit, ahogyan arra Emma buzdított. A nők egy igaz lelkű serege lehetünk, felfegyverezve szeretettel, könyörülettel, kedvességgel, szolgálattal és hittel. Hatalmas erővé válhatunk, amely a jóra ösztönöz ebben a világban. Így pedig azzá leszünk, amiről Packer elnök írt. A segítőegylet hasonló lehet egy menedékhez. A biztonság és az oltalom helyévé válhat. Biztonságban lesztek benne. Védőfalként ölel körül minden egyes nőtestvért, és nekünk szükségünk van erre a biztonságos és védelmet nyújtó helyre. Hát nem vagytok izgatottak amiatt, hogy a segítőegylethez tartozhattok? Ha emlékezetünkben tartjuk, mi mindent tettek ezek a nemes nők a múltban, akkor útmutatást nyerünk most és a jövőben is. Tanúbizonyságomat teszem arról, hogy Isten és Fia Jézus Krisztus élnek és szeretnek bennünket. Bizonyságom van arról, hogy Isten prófétája vezet minket. Bizonyságomat teszem arról, hogy ha betartjuk szövetségeinket, rendkívüli áldásokban lesz részünk. Jézus Krisztus nevében, ámen.
beautiful and thrilling.
Köszönjük.
Thank you.
Köszönjük még egyszer.
We express sincere appreciation.
Őszinte köszönetüket fejezzük ki mindazoknak, akik velünk tartottak ma este. Örömünkre szolgál, hogy most Dieter F. Uthoff elnököt, az első elnökség második tanácsosát hallgathatjuk. Uthoff elnök beszédet követően a kórus zárásként elénekli az Örvendj királyodban című himnuszt. A záróimát Jana P. Staples nőtestvér, a segítőegylet általános testületének tagja mondja majd. Uthoff elnök.
My dear sisters, it's just wonderful to be with you.
Drága nőtestvéreim, nagyon hálás vagyok, hogy most első alkalommal beszélhetek az egyház nőtestvéréhez, akik a világ minden táján összegyűltek. Különösen megtisztelő, hogy ma itt van velünk Manson elnök és Eyring elnök. A kórus megérintette a szívünket. Thompson nőtestvér, Arred nőtestvér és Beck nőtestvér üzenetei pedig inspirálóak voltak. Ők egy csodálatos elnökségét alkotják az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza segítőegyletének elnökségét. Amióta megtudtam, hogy ma veletek leszek, visszagondoltam arra a rengeteg nőre, akik hatással voltak az életemre. A csodálatos feleségemre először is, Harrietre, édesanyámra, anyósomra, a nővéremre, a lányomra és a sok jó barátomra. Egész életemben olyan nők vettek körül, akik inspiráltak, tanítottak és buzdítottak engem. Azt, aki ma vagyok, nagyrészt nekik köszönhetem. Minden alkalommal, amikor az egyház nőtestvéreivel találkozom, érzem, hogy ugyanilyen rendkívüli lelkek társaságában vagyok. Hálás vagyok, hogy itt lehetek. Hálás vagyok a tehetségeitekért, az együttérzésetekért, és a szolgálataitokért. Leginkább pedig azért vagyok hálás, amik vagytok, mennyei atyánk drága, felbecsülhetetlen értékű lányai. Bizonyára nem meglepő számotokra, de a férfiak és nők közötti különbségek gyakran igen szembetűnők. Fizikailag, szellemileg és érzelmileg egyaránt. A legjobban talán azzal tudnám ezt szemléltetni, hogy bemutatom, hogyan főzök meg én egy ételt, és hogyan a feleségem. Harriet ételei kész mesterművek. Az unokatestvére főzőtehetség és rendkívüli. Repertoárja olyan színes, mint maga a világ. Gyakran készíti el számunkra olyan országok ételeit, ahol már jártunk. Az étel feltálalása egyenesen döbbenetes. Gyakran annyira látványos, hogy szinte vétek megenni. A szemnek épp oly lakoma, mint az ízlelő bimbóknak. Nem számít azonban, hogy mennyire pompásan néz ki minden étel, és milyen tökéletes az ízük. Harriet mindig bocsánatot kért valami hiányosságért. Attól tartok, túl sok gyömbért tettem bele, mondaná. Vagy azt hiszem, legközelebb jobb lesz, ha picit kevesebb curryt használok, és még egy szem babérlevelet beledobok. Hadd állítsam ezt szembe azzal, ahogyan én főzök. A beszédem miatt megkérdeztem Harrietet, hogy szerinte mit tudok a legjobban főzni. Azt válaszolta, tükörtojást. A napos oldalával felfelé. De ez még nem mindenem. Van egy specialitásom. A Knusperchen. A neve alapján akár egy elegáns étterem étlapján is szerepelhetne ínyencségként. El is mondom, hogyan kell készíteni. A zsúrkenyeret kis szeletekre vágjuk, és kétszer megpirítjuk. Ennyi a recept. Így hát a tükörtojás sütést és a Knusperchen készítését elég hősiesnek tartom, akkor is, Ha a tojás zsíros, a kenyér pedig égett lesz. A feleségem és én közöttem lévő különbség példája talán kicsit túlzó, de kifejez valamit, ami talán túlmutat az ételkészítésen. Úgy tűnik számomra, hogy nagyszerű nőtestvéreink néha alábecsülik a képességeiket. Arra összpontosítanak, ami hiányos vagy tökéletlen, nem pedig arra, hogy mi minden lett elvégezve, és hogy kik is ők valójában. Talán felismeritek ezt a tulajdonságot valakiben, akit nagyon jól ismertek. A jó hír az, hogy mindez egy bámulatra méltó tulajdonságra is rámutat, mégpedig azon belső vágyunkra, hogy legjobb képességünk szerint az Úr kedvében járjunk. Sajnos azonban frusztráltsághoz, kimerültséghez és boldogtalansághoz is vezethet. Ma azokhoz szeretnék szólni, akik valaha is alkalmatlannak, csüggetnek vagy kimerültnek érezték magukat. Röviden mindannyiunkhoz. Azért is imádkozom, hogy a Szentlélek felerősítse szavam hatását, és még több jelentéssel, nagyobb rálátással és sugalmazással gazdagítsa azokat. Tudjuk, hogy néha nehéz a fejünket a hullámok fölött tartani. Sőt, ebben a változó világban, mely tele van kihívásokkal és elvégzendő feladatokkal, szinte elkerülhetetlenek tűnik, hogy ne tapasztaljuk meg a szenvedés és bánat lesújtó érzéseit. Nem azt mondom ezzel, hogy csupán egy gomnyomással megállíthatjuk a gyötrő negatív érzéseket. Ez nem egy olyan fajta lelkesítő szónoklat, mellyel a futóhomok fogságába esett embereket próbálom arra buzdítani, hogy képzeljék el, hogy a tengerparton lazítanak. Elismerem, hogy mindannyiunk életében vannak valódi problémák. Tudom, hogy ma este vannak köztünk olyanok, akiknek szíve mélységes bánatot rejt. Mások gyötrő félelemekkel küzdködnek. Vannak, akik a magánnyal vívnak titkos küzdelmet. Ezek nem jelentéktelen dolgok. Szeretnék azonban két olyan tantételről beszélni, amelyek békéhez, reményhez és örömhöz vezethetnek, még a próbatételek és a gyötrelmek idején is. Isten boldogságáról kívánok szólni, és arról, hogy a minket körülvevő terhek ellenére miképpen tudjuk azt mi is megizlelni. Először is hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Mit gondoltok, melyik a lehető legnagyobb boldogság? Számomra a válasz ez. Isten boldogsága. Ezzel felvetődik egy másik kérdés is. Mi ad boldogságot mennyi atyánk számára? Talán lehetetlennek tűnik ezt megválaszolni, hiszen ő nem a mi útjainkat járja. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak Isten útjai útjainknál, és gondolatai gondolatainknál. Bár nem ismerjük minden dolognak a jelentését, azt tudjuk, hogy Isten szereti gyermekeit, mert azt mondta, hogy íme ez munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. Mennyi atyánk azért képes elvégezni ezt a két célkitűzést, az ember halhatatlanságát és örök életét, mert ő a teremtés és a könyörület Istene. A teremtés és a könyörületesség két olyan cél, melyek hozzájárulnak mennyei atyánk tökéletes boldogságához. A teremtés és a könyörületesség két olyan tevékenység, melyet az ő lélekgyermekeiként képesek vagyunk utánozni, és amelyeket utánoznunk is kell. Az emberi lélek egyik legmélyebb vágyódása a teremtésre irányul. Tehetségeinktől, képzettségünktől, hátterünktől vagy képességeinktől függetlenül mindannyiunkban ott él a kívánság, hogy létrehozzunk valamit, ami ezelőtt nem létezett. Mindenki képes alkotni. Nincs szükséged pénzre, rangra vagy befolyásra ahhoz, hogy valami értékeset vagy szépet teremts. A teremtés mély elégedettséggel és a kiteljesedés érzésével tölt el. Fejlesztjük magunkat azáltal, hogy kezünkbe vesszük a rendezetlen anyagot, és valami szépet formálunk belőle. És most nem a tinédzser gyermekeink szobájának a takarításáról beszélek. Talán azt mondjátok, nem vagyok ez a kreatív típus. Éneklés közben mindig egy fél hang a fejjel, vagy lejjebb csúszik a hangom. Még egy vonalat sem vagyok képes vonalzó nélkül meghúzni. És az otthon sütött kenyerem sem való másra, mint papírnehezékre, vagy ajtóütközőnek. Ha így éreztek, gondoljátok végig újra, és emlékezzetek rá, hogy ti a világegyetem legkreatívabb lényének lélekleányai vagytok. Nem bámulatos, amikor elképzelitek, hogy lelketek egy végtelenül kreatív és örökkévaló, könyörületes Isten formálta meg? Gondoljatok csak el. Lélektestetek egy mestermű, melyet minden képzeletet felülmúló szépség, rendeltetés és képesség által hoztak létre. De mi végre teremtetett bennünket? Kifejezetten azzal a szándékkal lettünk megalkotva, hogy lehetőségünk legyen megtapasztalni az öröm teljességét. Születési jogunk és nagy utazásunk célja ezen a földön az, hogy keressük és megtapasztaljuk az örök boldogságot. Az egyik módja ennek az, ha létrehozunk dolgokat. Ha anya vagy, akkor részt veszel Istennel az ő teremtő munkájában. Nem csak azáltal, hogy fizikai testet biztosítasz a gyermekeidnek, hanem azzal is, hogy tanítod és gondozod őket. Ha még jelenleg nem vagy anya, azok a kreatív tehetségek, melyeket kifejlesztesz, felkészítenek majd rá, hogy az legyél ebben vagy a következő életben. Lehet, hogy azt gondoljátok, nincsenek tehetségeitek. Ez azonban tévedés, mert mindnyájan rendelkezünk tehetségekkel, ajándékokkal. Mindannyian. Az alkotó képesség határai messze meghaladják a festővászon vagy a papír korlátait. Nem kell hozzájuk ecset, toll vagy zongora billentyűzete sem. A teremtés azt jelenti, hogy létrehozunk valamit, ami azelőtt nem létezett. Egy színpompás virágos kertet, vagy harmonikus otthont, de teremthetünk családi emlékeket, vagy fakaszhatunk szívből jövő nevetést is. Nem kell, hogy tökéletesek teremtsetek. Mit számít, ha a tojás kissé zsíros vagy kétszer sült megég? Ne engedjétek, hogy a félelem vagy a kudarc elcsüggesszen benneteket. Ne hagyjátok, hogy a lekicsinlő hangok megbénítsanak, akár kívülről, akár belülről szólnak is hozzátok. Ha még mindig úgy érzitek, képtelenek vagytok alkotni, kezdjétek kicsiben. Nézzétek meg, hány ember arcára tudtok mosolycsalni, vagy írjatok köszönő levelet. Fejleszetek ki egy új képességet, vagy nézzetek ki egy helyet, és szépítsétek meg. Közel másfél évszázaddal ezelőtt Brigham Young elnök az akkori szentekhez beszélt. Nagy munka vár még a szentekre, mondta. Fejlődjetek, tökéletesedjetek, és szépítsétek meg magatok körül mindent. Műveljétek meg a földet, és műveljétek az elméteket, építsetek városokat, díszítsétek fel a lakhelyeteket, csináljatok kerteket, gyümölcsös kerteket és szőlős kerteket, és tegyétek a földet olyan kellemessé, hogy amikor visszanéztek a munkátokra, örömmel tegyétek azt, és hogy az angyalok is gyönyörködjenek benne, és eljöhessenek meglátogatni szépséges lakó helyeiteket, miközben folyamatosan igyekeztek az elméteket, és felékesíteni Krisztus lelkének minden kegyelmével. Idézet vége. Minél inkább megbíztok a lélekben, és rátámaszkodtok, annál nagyobb lesz az alkotó képességetek. Ez egy lehetőség számotokra ebben az életben, és az a rendeltetésetek az elkövetkező életben. Nőtestvérek, bízzatok a lélekben, és hagyatkozzatok rá, amikor kihasználjátok az élet által felkínált lehetőségeket, és létrehoztok valami szépet és hasznosat, azzal nem csak a körülöttetek lévő világot teszitek jobbá, hanem a bennetek lévőt is. A könyörületesség mennyei atyánk egy másik nagyszerű munkája, és alapvető jellemzője annak, hogy kik vagyunk mi népként. Azt parancsolták nekünk, hogy segítsük a gyengéket, emeljük fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsük meg az ellankadt térdeket. Krisztus tanúit a világ minden korszakában a könyörületességről ismerték fel. Azok, akik követik a szabadítót, hajlandók gyászolni azokkal, akik gyászolnak, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Amikor kinyújtjuk kezünket mások felé, hogy megáldjuk az életüket, a miénk is áldott lesz. A szolgálat és az áldozat kinyitják meg az ég csatornáit, lehetővé téve, hogy különféle áldások szálljanak rá. Drága mennyi atyánk, rámosolyog azokra, akik gondoskodnak az ő legkisebb gyermekeiről. Amikor felemelünk másokat, azzal kissé mi magunk is feljebb emelkedünk. Spencer W. Kimball elnök azt tanította, hogy minél többet szolgáljuk fele barátainkat a helyes módon, annál több táplálékot jelent az a lelkünknek. Gordon B. Hinckley elnök hitt a szolgálat gyógyító erejében. Felesége halála után nagyszerű példát mutatott az egyház tagjainak azzal, hogy belevetette magát a munkába és mások szolgálatába. Az a hír járja, hogy Hinckley elnök a következő szavakkal vigasztalt egy nőt, aki nemrégiben veszítette el a férjét. A munka gyógyírt hoz majd a bánatodra. Szolgálj másokat! Ezek nagyon mély szavak. Amikor belefeledkezünk mások szolgálatába, egyúttal felfedezzük saját életünket és saját boldogságunkat is. Lorenzo Snow elnök hasonló gondolatot osztott meg velünk. Azt mondta, amikor egy kicsit szomorkások vagytok, nézzetek körül, és találjatok valakit, aki rosszabb helyzetben van, mint ti magatok. Menjetek oda hozzá, és tudjátok meg, mi a gond, azután próbáljátok megoldani azt azzal a bölcsességgel, melyet az Úr rátok ruház. Az első dolog, amit észre fogtok venni, az lesz, hogy szomorúságotok elszáll. Könnyűnek érzitek magatokat, és rajtatok lesz az Úr lelke. Minden tündöklőbbnek látszik majd. A jelenkor poppszichológiai, értéktelen tévéműsorokat sugárzó és érezd jól magad önsegélyező könyveinek világában ez a tanács látszólag ellentétben állhat a józan ésszel. Néha azt halljuk, hogy önmagunkba kell keresnünk a választ a problémáinkra, hogy kényeztetnünk kell magunkat, hogy inkább költekezzünk azonnal és fizessünk majd később, és hogy elégítsük ki a saját étvágyunkat, még akkor is, ha az mások kárára van. Bár vannak olyan időszakok, amikor a bölcs dolog először a saját szükségleteinkkel törődni. Hosszú távon ez nem vezet tartós boldogsághoz. Hiszem, hogy koruktól vagy családi állapotuktól függetlenül az egyháznő testvérei értik és alkalmazzák leginkább James Barry, a Pán Péter szerzőjének szavait. Azok, akik mások életében fényt hoznak, maguktól sem tudják azt távol tartani. Gyakran megtapasztaltam már olyan nemes nők csendes jótetteit, akik az önzetlen jószívűségben teljesedtek ki. A szívem tele van örömmel, amikor ehhez hasonló történeteket hallok az egyház más nőtestvéreiről, és arról, hogyan sietnek a szükséget szenvedők megsegítésére. Vannak az egyházban olyanok, férfiak és nők egyaránt, akik azon tűnődnek, hogyan építhetnék a királyságot. Néha az egyedülálló, elvált vagy özvegy nők felteszik maguknak a kérdést, hogy van-e itt hely a számukra. Az egyházban minden nő testvér alapvető fontosságú, nem csak mennyei atyánk számára, hanem Isten királyságának felépítésében is. Rengeteg munka vár még ránk. Egy évvel ezelőtt, ugyanezen a gyűlésen, Manson elnök arra tanított, hogy körülvesznek benneteket a szolgálat lehetőségek. Gyakran csak apró szolgálatokra van szükség ahhoz, hogy felemeljetek és megáldjatok egy másik embert. Nőtestvérek, nézzetek körül! Az úrvacsorögyülésen láttok egy fiatal anyukát sok gyerekkel. Üljetek mellé, és ajánljatok fel a segítségeteket. A szomszédotokban lakik egy fiatal ember, aki szomorúnak látszik. Mondjátok el neki, hogy élvezitek a társaságát, és érzitek, hogy milyen jó ember. Az igaz, biztató szavakhoz csupán egy szerető, gondoskodó szívre van szükség, de talán örökkévaló hatással lehettek általuk mindazok életére, akik körülöttek vannak. Számotokra, csodálatos nőtestvéreknek, a könyörületes szolgálatnyújtás célja túlmutat személyes haszon. Ennek során a szabadítók követitek, akik bár király volt, nem törökedett semmilyen tisztségre, és az sem érdekelt, hogy mások észrevették-e őt. Nem akart senkivel versengeni. A gondolatai mindig mások megsegítése körül jártak. Tanított, gyógyított, beszélgetett, és meghallgatott másokat. Tudta, hogy a nagyságnak nem sok köze van az olyan külsőségekhez, mint a gazdagság vagy a rang. A következő tant tanította, és e szerint is élt. Aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Az elmondott imák száma végül hozzájárulhat a boldogságunkhoz, de az általunk megválaszolt imák száma talán még többet számít majd. Nyissuk ki a szemünket, és vegyük észre, amikor valakinek nehéz a szíve. Lássuk meg a magányt és a kétségbeesést. Legyünk fogékonyak a körülöttünk lévők csendes imáira, és legyünk eszközök az Úr kezében azáltal, hogy mi leszünk a válasz ezekre az imákra. Drága nőtestvéreim, az én hitem egyszerű. Hiszek abban, hogyha hithűen és szorgalmasan betartjátok Isten parancsolatait, és miközben a hit, a remény és a jószívűség által közelebb kerültök hozzá, a dolgok a javatokra válnak majd. Hiszem, hogy miközben belemerültök atyánk munkájába, vagyis szépséget teremtetek, és gondoskodtok másokról, akkor ő szeretetének karjaiba von majd benneteket. A csüggedést, alkalmatlanság érzését és kimerültséget pedig majd felváltja egy értékes, kegyelemteljes és beteljesült élet. Mennyi atyánk léleklányaiként, a boldogság a ti örökségetek. Ti mennyi atyánk választott lányai vagytok, és nagyszerű hatással lehettek másokra azáltal, hogy létrehoztok dolgokat, és könyörületes szolgálatot nyújtotok. Egy jobb helyé fogjátok tenni a világot. Emeljétek fel a fejeteket, és húzzátok ki magatokat. Isten szeret titeket. Mi szeretünk és becsülünk benneteket. Erről teszem bizonyságomat, és veletek hagyom áldásomat az Úr apostolaként, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear Father in heaven, with deep
drága mennyei atyánk, mély hálával jövünk eléd ma este, ennek a segítő életnek a végén. Hálásak vagyunk azokért, akik beszéltek ma hozzánk, és hálásak vagyunk azért, hogy az ő tanítsaikon keresztül megtanulhatjuk, hogy mit szeretnél tőlünk. Imádkozunk, hogy mindig emlékezzünk arra, amit hallottunk, és hogy tele legyünk reménnyel, és kérünk, áld meg bennünket, amikor elmegyünk erről a gyűlésről, a konferencia központokból és más helyszínekről, hogy otthon is bizonságunkat tegyük gyakran, mindarról, amiről a Szentlélek bizonságot tett. Szeretünk téged, és ezeket mondjuk hálával telt szívvel Jézus Krisztus nevében. Amen.